Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál, az összhang szerkesztője Nagybodó Tibor. A mostani műsorunkat Őri István gondolatával indítjuk. Aki a csendet hallgatja, boldog lesz, elégedett és békesség tölti el, mert a csend hangjai a lélek hangjai. Témánk: csendben születik az élet. Vendégünk Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes, a Marosvásárhelyi jezsuita udvar felelőse, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, én már a harmadik alkalommal is, nem is tudom, hogy minek köszönjem ezt a megtisztelő meghívást újra és újra, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, egy különös élmény nekem ez a rendszeres találkozás, most már így a harmadik alkalommal mondhatom, hogy van egyfajta rendszeressége az életemben, azokra a hallgatókra gondolni, akiknek jó lenne, ha a hangja eljutna hozzám, hogyha az én hangomat arra méltatják, hogy eljusson hozzájuk, akkor azonnal fölébred a lelkemben a vágy, hogy ez a hang visszakívánkozik az én lelkemben is, úgyhogy gondolatban, lélekben hordoztam mindazokat, akikkel most így találkozunk, és hát lehetne talán ez a helyes kifejezés, az összhang egy találkozás is, ahol az én hangom hordozhatója és meghallgatója lehet egy másik hangnak, talán paradox módon, amikor a hang hallgat. A hang azért beszél, hogy nagyobb legyen a meghallgatottság, és azért imádkoztam, talán ezt így mondhatom, hogy a Jóisten az én hangomat tegye meghallgatóvá. Ez abban köszönhet majd vissza, hogyha valaki hallgatva az összhangnak ezt a műsorát, akkor érezhesse a meghallgatást benne. Hogyha egy meghallgató meghallgatva érezheti magát azáltal, aki beszél hozzá, azt gondolom ez az egységélmény, ez a Szentléleknek az ajándéka, ez maga a telítettség, a boldogság. Ezért imádkozom, és ezt szeretném, hogy ez is egy ilyen alkalom lehessen, egy összhang alkalom lehessen számunkra. Köszönöm szépen, Tibor, a meghívást!
Mi is még egyszer köszönjük, hogy itt van velünk. Lelkész úr, egy bölcs tanítás szerint a gondolatainkat a lelkünk melegével fűtsük át. A kérdés, hogy miként lehet a léleknek ezt a folyamatos, szeretni tudó és vigasztaló jelenlétét érzékelni az életünkben.
Köszönöm szépen, Tibor, a bölcs tanácsot, a bölcs gondolatot. A gondolatot a lélek melege járja át. Fűtsük a gondolatainkat a lélek melegével. Sokat sejtetnek ezek a tömör megfogalmazások, ezek a szavak, és hogy a léleknek a folyamatos tanítását, a jelenlétét érzékeljük is az életünkben. Ez egy tömör megfogalmazása lehetne egy teljes, egy harmonikus, egy integrált életstílusnak, egy olyan attitűdnek, egy hozzáállásnak, amikor az ember egészként találkozik. Szívesen kapcsolódok ehhez a gondolathoz, de ugyanakkor tennék néhány kiegészítést is hozzá, hogyha lehet. Mindig szeretem érteni, hogy a szavak mögött mit is gondolunk, beágyazni a fogalmakat. Itt ebben a tanácsban, ebben az idézetben talán ketté válik a gondolatiság a lelkiségtől, a lélektől. Hogy a gondolat, mintha sokszor elválasztva lenne a lélektől, és a lélek elszakadna a gondolattól, és a tanács azt kéri, hogy ezek újra találkozzanak. Egy nagyon ildomos, egy nagyon tetszetős meghívás ez. A gondolatunk egyáltalán, ugye azt szoktuk mondani, hogy a fejünkben születik, vagy a másik mondás, hogy a legnagyobb távolság az arasz, ami a fejünk és a szívünk között van, hogy hogyan is lehet a kettőt összehangolni. És amikor a fejünkre gondolunk, akkor így a nyugati kultúránkban inkább a racionalizmusra gondolunk, a rációra, az okozatiságra, amit így a fejünkhöz társítunk, akkor abban van egy tudományosság, egy megbízhatóság, egy exaktság legtöbb esetben. Amikor a lelkünkre gondolunk, lelkizik, a nők ilyen lelkizős típusúak, ez megint csak ilyen lelki dolog, akkor valami szövevényes, kusza, valami nem exakt, nem objektív, valami követhetetlen okozatiságot alig kereshetünk ebben. Valahogy ez az előítéletünk, ez a képünk, amikor a fejet a szívvel megkülönböztetve tekintjük. És hát ugye a racionalizmus kora óta, már az újkori filozófiák óta, talán Descartesre visszanyúlva, vagy még korábbra, a rációnak, mint olyannak van egy mítosza, van egy bizonyossága és biztonsága. És most ebben a korban jutunk oda, hogy ez meginogni látszik. Most valami nagy rehabilitáció szükségét látjuk a léleknek, a lelkinek. De azért még mindig ez a mítosz érezteti hatását. Hogyha baj van egy kommunikációban, baj van egy kapcsolatban, baj van a társadalomban, akkor mindenek előtt szakértőkhöz szeretünk fordulni. Hogyha szakértői kormánya van egy országnak, akkor mintha egy jó garanciát látnánk, hogy itt akkor nem megy el a mismásolás fele a vezetés, hanem valami exakt lesz, jól megalapozott lesz. Tehát a gondolatiságnak, a gondolatnak, a rációnak azért van egy hitele. És ez egy mítosz. Ez egy sok elemből összerakott bizalmi történet, hogy megszerezzük a rációnak, a gondolatnak a tekintélyt. És ez mozdul el most, hogy a léleknek is szeretnénk egy legalább ekkora tekintélyt. Rájövünk arra, hogy ami ráción alapuló, ami objektív, önmagában nem lehet teljes. Szüksége van, hogy érintse a mi emberi életünket a lélekre. Hogy is van ez a szellemi, a gondolati, a ráció megkülönböztetése a lelkitől, a lélektől? A mi keresztény kultúránk eredetileg ennek a szoros egységét tekinti, és az embert, mint harmonikus lényt csak is úgy tudja elképzelni, hogy ez a kettő erősen átjárja egymást. Igaziból egy emberről, a személyiségről, amikor beszélünk, akkor a ráció vagy a szellemi, és az érzelmi, a lelki, az csak két ablak, amin keresztül ugyanazt az egy embert látjuk. Ezek akarnak most egymásra találni, azt gondolom, az újabb és újabb generációkban. Ezért értékelődik fel a vers, ezért értékelődik fel egy más nyelv is, mint a ráció nyelve. És hát még mindig ott van a maradéka, hogy valami akkor igazi vélemény, ha objektív. Ami ellentmondás, mert ha valakinek a véleménye azt jelenti, hogy az ő személyéből fakad, tehát per definíció, nem alapvetően szubjektív lehet csak. Vagy mondjuk azt, hogy objektív okok miatt nem tudtam eljönni a találkozóra. És mi volt az az objektív ok? Fogorvosnál voltam, fáj a fogam. Hát mi nem szubjektív, hogyha éppen a fogfájás? Tehát, hogy ezt mindenki csak maga érzi. Tehát itt is látjuk, hogy az objektív az valahogy egy erős érv akar lenni. És mégis van egy nagy nyitottság, egy nagy vágy bennünk, az integrált életünk igényeli, hogy forduljunk a lélek, a lelki felé, az érzelmi felé. Hogyan fűtsük át a lelkünkkel a gondolatiságunkat, azt, hogyha másképp akarom megfogalmazni egy másik, de úgy szintén költői nyelven, akkor azt mondom, amíg én bármin gondolkodom, és amikor én bármihez keresem a legmegfelelőbb fogalmaimat, hogyan maradjak kapcsolatba az érzéseimmel, az én belső világomnak az érzelmi tartományával. És ez egy képesség. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy érzelmi intelligencia. Nagyon szép a kifejezés. Az érzelmi, a lelki, az intelligere, az intelligencia, ráció találkozásában. Tehát hogyan álljon újra egy egység össze az én mindennapi életemben? Amikor mondok valamit, hogyan maradjak azzal kapcsolatban, amit én ez idő alatt érzek, vagy amilyen érzésből ez a gondolat megfogalmazódik? Fogalom. A fogalom meg fog, vagy definiál, azaz elhatárol minden mástól. Pontszerűen be akarja lőni, oda akarja találtatni, hogy erre gondoljunk, és ne másra. Mintha ebben keresni a megegyezésnek, az együttértésnek és együttérzésnek a garanciáját, hogy pont arra gondoljunk. Egyszer egy ismerősöm azt mondta, hogy Barnabás, azért nem lehet veled beszélgetni, mert nem lehet érteni, hogy mikor mire gondolsz. Használd precízebben a szavakat, mondd el, hogy mit értesz alatt, és akkor szót értünk. Talán mondanom sem kell, hogy addig mind definiáltuk magunknak és egymásnak, hogy mire gondolok, hogy nem lett nagyobb a megértés. Tehát a megértettséget az érzéseinken keresztül fogjuk elérni. Tulajdonképpen azért meg engem, aki érzi, hogy mit mondok. Már megint miért kellett azt a poharat oda tenni? Elég exakt a kifejezés, a poharat tudjuk, az oda meg van jelölve, és mégis félreérthető lesz ez a mondat, ha valaki azt mondja, mit zsörtölsz, mondjad, hogy buta vagyok, nem tudom, hova kell azt a poharat tenni. És hogyha van egy együttérzés benne, akkor azt mondja, nem is mondja, azt kérdezi. Szokatlan neked, hogyha ide teszem a poharat? Zavarna ez téged? Azt jelenti, hogy a szavak mögött rögtön valahogyan megtaláltam a kapcsolódást a lelkedhez. A képesség tehát, hogy a szavainkat, a gondolatainkat, a szellemünket átfűtse a lelkünk, azt jelenteni, hogy minden szóval megelőlegezem a másik embernek a létezés jogát. Te lehetsz az érzéseiddel együtt, és ez jó indulat. Én akkor értem a te szavaidat, ha megengedem, hogy te itt teljes emberként létezhess. Ez egy döntés, egy nehéz döntés. Eldöntöm, hogy a te itt léted nem konkurens rám nézve. Azt gondolom, hogy ekkor kerültem kapcsolatban a lelkemmel és a szándékom mélyével. És minden egyes megfogalmazott mondat mögött ott hangzik az, hogy aki ezt gondolja vagy mondja, így fogalmazza meg, milyen érzésének ad hangot. Ez lenne a kapcsolódás a lelkemhez. Muszáj nekünk mindig teát inni reggelre? Hiányérzeted van? Megszületett egy álom, egy vágy benned? Hogy mássá tegyük a reggelinket? Valahogy így lenne a megértése egy mondatnak, ami kapcsolatba kerül egy érzéssel és egy létezni akaró szándékkal. Lehetsz. Lehetnek ezek a közös reggeliink. És hogy hogyan fűtsük a mindennapjainkban, a minden percben a gondolatainkat, azt jelenti, hogy lelkes gondolataink lesznek. A lelkünkkel kapcsolódva kezdünk el beszélni. A lelkes gondolat pedig a szójáték helyén való, lelkesíti az embert. Valószínű, hogy a kiszáradás vagy a kiégés megelőzése valami ilyesmi lenne, hogy én hallhatom és kifejezhetem a lelkemet, a lelkületemet. És ezért senki nem kell hibásnak érezze magát, senki nem kell elveszettnek érezze magát, senki nem kell tabuizálja az én érzéseimet, nem kell sztereotipizáljon, racionalizáljon engem, hanem megengedheti, hogy én most ezekkel az érzésekkel vagyok kapcsolatban. Akkor nehéz a gondolatok mögött érzéseket is megengedni, amikor valaki hibás lesz emiatt. Én nem engedhetem meg neked, vagy magamnak, hogy te dühös legyél, amiközben ezt mondod. Ezért vissza a rációba, vissza a gondolatiságba, indokolj, okolj, és hagyjuk az érzéseket. Ez azt jelenteni, hogy a te érző szíved, a te érzéssel telített életed számon kér engem. Én magamat hibáztatom, vagy hibáztatva érezhetem magam, gondolhatom magam a te nehéz érzéseidtől. Ha én megengedhetem, hogy érezzem mindenki, amit akar, mert a szív dolga ez, hogyha fogalmazhatok így, akkor egyszer csak megszabadulok az érzések felelősségének súlyától. Akkor az érzések szabadok lehetnek. Ez nem jelenti az érzések agresszív kezelését, vagy agresszív kiélését. Vissza a kérdéshez, vagy a tanácshoz inkább, hogy a gondolataink a lelkünk melegével legyenek átfűtve, a megérkezett boldog, egymásra talált életet jelenteni, amikor én érezve gondolkodhatok, és én megragadhatom az én gondolataimat, fogalmaimat, alázatosan hozzáigazíthatom az érzéseimhez. Azt mondanám, hogy egy érzésvezetett ember lehetek, akinek az életvitele mégse egy kényekedve szerintiség vagy szélhámosság, hanem egy felelős gondolkodás, de egy érzelem, érzés által vezetett felelős gondolkodás. Valami ilyen integrált életre vágynék én. Ez az, amit így kérnék magamnak, vagy amiben szeretnék fejlődni. Ilyen értelemben köszönöm a tanácsot, és lehet sokunk közös tanácsa is.
A mai ember számára mit jelent a lélek jelenléte az életünkben?
Az iménti gondolkodásunk azt hiszem, hogy így érintette ezt, hogy mit is jelentene, hogy a lelkemmel vagyok jelen, hogy megengedem a lélek jelenlétemet. De hogyha mondjuk most a kérdést egy nagy elbetűs lélekkel értelmeznénk, hogy mit jelent a nagy lélek, a nagy elbetűs lélek, a személyes lélek, a rajtam kívül is létező lélek jelenléte az én életemben, akkor már is megérkeztünk a lelkiségi vonatkozásába a kérdésnek, azon túl, hogy életvitel, életvitelbeli bölcsesség, egy vallásos élet felé mozdult el a gondolkodásunk. A vallásos élet alatt nem rituális életet élek. Nagyon sokszor hallani, hogy a hitet akarom, a hitet valamiben vagy valakiben akarom, de a vallás az már terhel engem, az már egyenlő a babonával. Hit igen, meggyőződés igen, talán még a transzcendens is igen, Isten igen, vallásosság nem. Ez ellentmondás, ez egy félreértés. Ilyen esetben a vallásosság szó meghatározás alatt mi tulajdonképpen rituálét értünk, és legtöbbször egy pejoratív rituálét, egy elmarasztalt rituálét, egy érthetetlen rituálét. A reggeli kávézásunk egy rituálé, vagy teázásunk, vagy a találkozásunk örömének a kifejezése. Szervusz, szervusz, de rég láttalak, nagyon szeretlek látni, jaj, de jó, hogy találkoztunk. Ez egy rituálé, a találkozásnak a rituáléja. Ennek megfelelő az, amikor a fiatal szubkultúra összecsapja a kezét fel, jobbra, le, kintről, bentről, nem tudom, és van egy ilyen hosszú játéka a kézmozdulatoknak. Ez egy rituálé. De van kontextusa, érthető, létrehoz egy harmóniát, egy egységet, egy bizalmat. És a mi vallásosságunk, ahogyan így elmarasztalóan nevezzük, egy kontextusából kiesett rituálé. Olyan rituálé, amit nem ért senki, kényszerből teszünk. A vallás nem ez. Az én megértésemben a vallás semmi más, mint megtestesülése, konkretizálódása az én hitemnek. És a hit alatt az én bizonyosságomat értem. Kapaszkodóimat, pszichés kapaszkodóimat is. Orientációmat, mifele viszonyulok, mihez igazítom az életemet, mi az otthonom, a gondolati otthonom, ahol én otthon érzek, otthon gondolkodok, ismerem a szavakat, ahol fel tudok töltődni bizalommal. Innen indul az én hitvilágom, és ennek a konkretizálódása, a megélése keresztény emberként az én vallásosságom. Az én vallásosságom az, ahogyan megfogom a kenyeret. Mert abban benne van az én hitvilágom. Az én vallásosságom az, ahogy megérintem a vizet. És nem csak babonás rituálék, amelyek kényszerességet, ragaszkodást indítanak el belőlem. Azt nem is mondanám vallásosnak, azt rituálénak mondanám, aminek nincs ellenőrzött forrása. Tehát vissza. Mit jelent a nagy elbetűs lélek jelenléte az életemben? Azt a hitvilágot, hogy vezetve vagyok az Isten lelke által. Egy nagy egésznek vagyok a része, és ez a nagy egész bölcs, szeretetteljes, előremutat. Lehet ellenállni neki, de még így ellenállással is lehet benne maradni. Tehát lehet bűnösként, a bűntől szenvedve, de bűnösként benne lehet lenni a jóban, a lélek lelkesítő, lelket adó jelenlétében. A lélek nem dob ki engem magából. Tehát kapcsolódás ehhez a személyes, életben tartó jelenléthez, konkrétumokkal. Ezt jelenteni az én vallásosságom, az én vallásom, az a ritus, ahogy újra és újra kapcsolódni tudok a lélekhez. Hosszú módja és kultúrája, története van a lélekhez való kapcsolódásnak. Például az én személyes imám egy kapcsolódás a lélek jelenlétéhez. És az imának nagyon-nagyon széles spektruma van, ahogy már korábbi műsorokban is beszéltünk róla. Az én imádságom az kezdődhet a gondolatommal. Az én esetemben nagyon gyakran a gondolattal kezdődik. Eszembe jut tehát, a gondolataim rátévednek, ha lehet így mondani, a létre. A létről, tehát tudatos vagyok, valamit észreveszek, hogy van. Nem csak leüntök egy pohár vizet, hanem mint ahogy a gyerekek szokták egy nagy korty után, azt mondják, hogy nem csak, hogy leüntöm a vizet gyorsan-gyorsan, hanem meg tudom ünnepelni, észreveszem. Ez finom víz volt. Tehát észreveszem a létezőt. Így kezdődik az imádságom. Észreveszem. Tovább megy a figyelmem, és a létező mögött észreveszem azt, akitől ezt a létezőt eredeztetni vélem. Az ajándékozót. A vizek teremtőjét, a vizek forrását. És az a pohár víz alkalmat ad nekem, hogy megköszönjem a víz fakadását vagy fakasztóját. Valahogy oda sejtsem, oda kérdezzem. Egy rácsodálkozó, egy rátekintő mozzanat ez, hogy ugye azért van a víz, mert valahonnan van. Ez nem egy okokozatiság, nem csupán egy racionális kutakodás. Az nagyon bizarr lenne, nagyon furcsa lenne. Hanem inkább egy hála, hogy ez eljutott hozzám. nem egyértelmű. Az életem szenvedései és hiányérzetei érzékenyebbé tehetnek arra, ami van. Ha megtapasztaljuk, ha látjuk, ha érzékeljük, hogy nagyon sok helyről hiányzik a víz, akkor még hálásabbak tudunk lenni, hogy hozzánk eljutott. És hálásak tudunk lenni nem csak a szerencsének, hogy éppen most itt megijattam egy pohár vizet, jaj, de jó, hál' Istennek, nehogy ne jusson majd, hanem azt mondom, hogy érdemtelenül bár, de ajándékba kaptam, nem magamnak köszönhetően csupán, de felelőssé tesz, mert az ajándékozó, aki eljutatta nekem a vizet, megérdemli ezt az én részemről. Ez a lélekre figyelés. És ha eljutottam az ajándékozóig, az ajándéktól, a valóságtól, a valóság teremtőig, akkor már elkezd lenni egy személyes kapcsolódásom a lélek fele. És ha ez át tudja járni az én lelkületemet, nem csak gondolkodok rajta, hanem a gondolataim mögött meg tudom kérdezni, és amíg erre gondolok, mit érzek? És ha arra gondolok, hogy eljutott hozzám ez a víz, és ennek a víznek van egy forrása, és ez a forrás nem tagadja meg tőlem ezt a vizet. Erre gondolok. És utána azt kérdezem, és amíg ez a gondolat végigmegy a fejemen, milyen érzés születik a szívemben? És az érzéseket nehéz, ugye, mert csak fogalmazzuk, megint csak a fejünk siet segítségére a szívünknek, hogy adjon egy szót, ami mindig szimbolikus lesz. De bármilyen más szimbolikus kifejezést kereshetek, mit érzek? Üdeséget érzek, mondom egy szóval. Vagy azt mondom most kéket, kékszerűet érzek, mondom egy szimbolikus kifejezéssel. Most azt érzem, mint egy madár, aki fölemeli a csőrét, a fejét, és fölrepül a magasba. Ez az én érzésem most. Akkor a lélek már nem csak az értelmemet érinti, nem csak a fogalmaimat érinti, hanem átjárja az én egész lényemet. Jelen vagyok a lélek számára, és a lélek jelen lehet bennem. Hogyha le akarnám fordítani azt, hogy lélek, lelki élet, vagy a lélek jelenléte szerinti élés, valahogy így tudnám gyakorlatibban megfogalmazni talán.
Az ön egyik rendtársa, a jezsuita Mustó Péter közismert könyvének a címe Csendben születik az élet. Sokat mond ez a cím.
A cím maga is, meg a könyvben foglalt gyönyörű megfogalmazások, élettapasztalat, bölcsességek, valamint az imára vezető utasítások, a hezükasta imára, a szív imájára vezető nagyszerű megfogalmazások, tanítások, most már egyre többünknek, egyre többet mondanak, és köszönhetjük ezt Mustó Péternek, meg a nagyszerű imába vezetésének, amiben benne van az ő személyes gyöngéd ima keresése, ima módja is. De ha csak a címnél maradunk, ezt ő maga is így egy szép történettel keresi, hogy ez legyen a könyvének a címe. A csend és az élet kapcsolata, hogy az élet születése a csend bölcsőjében hogyan kapcsolódik tehát az, amit mi életérzésnek nevezünk a csendhez. Én nem akarnék a könyvből most gondolatokat elvenni. Azt gondolom, hogy én ezt nem tudnám szebben elmondani, mint ahogy a könyvben magában megvan, és hál' Istennek a könyv megvásárolható, megkapható. Éppen ezért csak inkább a csendre utalnék, vagy a csendhez kapcsolódnék ebben a címben. A csend az nem egy buta némaság, nem mutizmus. Amikor a türelmetlen szülő rászól, hogy légy már csendbe, fiam, nem hallom a magam hangját. Inkább az lenne, hogy ne zajong, ugye, inkább ez lenne a felszólítás. A csend ennél többet jelent. Amikor a csendet, mint szót megemlítjük, vagy egy szép szóképzéssel azt mondjuk elcsendül valami, akkor egy minőségi kapcsolódásra gondolunk, egy találkozással tudnánk ezt ismét kifejezni. Összhang, ismét mondhatnánk talán. Ilyen értelemben a csend nem is csupa hangtalanság. A csend nem tétlenség, nem valaminek a hiánya. Csendben születik az életről rögtön most így személyesen az jut eszembe, hogy egy nagyon kedves barátom lehetővé tette számomra, hogy néhány napot, hetet egy olyan kis házikóba tölthessek, egy erdő szélén, egy mező szélén, ahol nincsen elektromos áram, nincsen térerő a telefonhoz, még víz is csak forrásból jön, fűteni is csak a begyűjtött fával lehet, és a jezsuitáknak minden évben, hát mondhatom, hogy kötelező 8-10 napot csendben imádkozni, és szerencsém volt immár második alkalommal is egy ilyen csendes környezetben lenni, ami civilizációmentes ilyen értelemben, hadd mondjam, így idézőjelben. Tehát a csend az mégiscsak valamitől való elszabadulás, ami mégis nem hiány, életet ígér. Ebben a jeltelenségben és áramtalanságban azt vettem észre, hogy egész nap dolgom van. el kell mennem a vízforrásra, el kell kezdenem melegíteni a vizet, az ételt, és egész nap volt valamilyen teendőm. Pedig, hogyha ezt így elmeséltem valakinek, hogy oda megyek, abba a házba kívánkozok, akkor gyakran az volt a kérdés, mit fogsz ott csinálni? Hát nem tudod a gépet bekapcsolni, nincs áramod, a telefonodból kifogy az áram. Tévét sincs, hát zenét se tudsz hallgatni, mit fogsz ott csinálni? És hát egész nap tennem kellett valamit. De a cselekedetemnek volt egy csendje. Ahogy besötétedett, a gyertyafénye vagy a parázsló tűzfénye csendet hozott, pattogott a tűz, hallottam a kinti patak hangját, hallottam az éjjeli hangokat az állatoktól, de csendet szültek ezek a hangok. És ennek a csendnek az árnyékából kibontakozott az élet, életérzés. Nagyon sok szorongásom megszűnt. És én ezt betudom annak, hogy a kortizol szintem úgy működhetett, ahogy ő szeretett működni. Hogy este szépen elapadta a kortizol dömping, már csak alig csordogált az ereimbe, és engedte, hogy elcsendüljek, elaludjak. A csend egy levegővel teli kommunikációs közeg, ahol észrevehetek olyan gondolatokat, hangokat idézőjelesen, amelyek most már így az ingerküszöbön megemelkedése miatt sokáig hallgathattak, vagy jeltelenek voltak. És ezek a gondolatok nem mindig tűnnek kellemesnek. Na ez a csend krízise. Ilyenkor visszakívánkozunk a zajosabba. De ha nem ijedek meg ezektől a hangoktól, vagy újra és újra előjönnek, és már észreveszem, hogy nem pusztítanak el, csak kellemetlennek lettek kódolva korábban, akkor ezeknek a hangoknak a kifejeződésével béke keletkezik. Ezek a hangok egy értelmezést engednek, hogy nem pusztítani akarnak, nem számon kérni akarnak, hanem érzéseket akarnak kifejezni. És még nagyobb lesz a csend. Még egyszer, ez a csend nem tétlenség, és nem hangtalanság, egy új szövetség, egy új kapcsolódás. Ha valaki ül a tévé előtt, sokkal kevesebbet cselekszik, mint amikor valaki egy csendes házban tevékenykedik. Arra gondolok, hogy ilyen idős emberek képei, nosztalgikus álomképei jutnak eszembe, amikor az idős emberek annak idején elcsendesedhettek. Történt a vita a családfő, a feleség, a gyerekek között, és a harmadik generáció, vagy akár negyedik generáció öregjei csendesek voltak, ültek a lócán, de nem tétlenül, hanem járt a kezük például. Kukoricát bontottak, passzújt tisztítottak, hagymát fontak, és a szavaik nagyon konkrétak voltak, vagy csak így közbeesőek voltak. Nem voltak tétlenek, de a mozdulataiknak csendjük volt. Vagy ha éppen semmit sem tettek, akkor lehet, hogy rózsafűzért morzsolgattak. Nem tudom, elmondták-e a teljes imádságot, de hogy a kezük járt a rózsafűzéren. És csendje van egy mozdulatnak, egy közlésnek. Ebben a csendben, ami van, lehet, megmutatkozik, felém jön, de megszelidül. Ha ki tudok tartani ebben a csendben, megszelidül, és az élet az ő finomabb hangjait, az ő halkabb hangjait kezdi el tudni közölni felém. Életszerűbb lesz, valóságosabb lesz, valóságszerűbb lesz az életem. Általában a fantomok, a félelmek, a ragaszkodások, a szorongások képei kiabálnak. Az élet csendesebb. Éppen minap hallottam reggel a rádióban egy édesvíz forrásra hivatkoztak, hogy az segíti az életünk rendbejöttét, hogy elkezdjünk figyelni, tudatosítani. Milyen régi, bölcs, keresztény hozzáállás ez, és hogy mennyire mutatja az igény, hogy ezeket megtaláljuk, azt a az ürességet, amivel mi a zajos életünket akarnánk élni. Vissza az észlelésbe, az észrevételbe. Megengedhetem valaminek, hogy legyen, amitől pedig tabuizált módon el akartam menekülni korábban. Minél inkább megengedhetem, hogy legyen, annál életszerűbb az életem. De hogy megengedjem valaminek, hogy legyen, ahhoz észre kell vegyem. Ehhez nem szabad túl harsogja valami az intenzitással. Ahhoz meg kell engedjem, hogy valami kevésnek tűnjön, hogy kevés legyen, hogy gyűrűzzön, hogy forrásozzon, hogy elinduljon, hogy beszélni tudjon a halk hangján is. Csendben születik az élet.
Lehet, hogy időnként el kellene hagyni minden aktivitást, egyszerűen csak lenni, cél és ok nélkül, egyszerűen csak örülni annak, hogy vagyunk. Miként lehetséges ez?
Azt hiszem, nem lehetséges. És örülök neki, hogy nem lehetséges. Azt gondolom, hogy ez egy naív mese, egy ábránd, ahol sok ítélet hangzik el, mintha az aktivitás rossz lenne, és a cél és ok nélküliség, mintha ezzel szemben jobb lenne. Én ezt nem vallom, én ezt nem hiszem. De a mondatnak értem a lényegét, vagy a javára tudom érteni. Ebben az esetben a minden aktivitás egy izgágaság lenne, és egy hiánypótlás, egy szorongásból fakadna. Úgy mondanám, hogy egy vezetés nélküli intézkedés lenne. Idegen szavakkal a leadership nélküli menedzsment lenne. Mint hogyha nem bizonyítok, ha nincs programom, akkor értelmetlen vagyok, lusta vagyok, akkor ingyen élő vagyok. Valamit le kell tennem az asztalra, de nem tudom, hogy miért és mit. Tehát az aktivitás, hogyha így értelmezem, akkor én nem az igazi cselekvésként, hanem egy pótcselekvésként értem. És akkor az idézet így hangozna, vagy a kérdés inkább így hangozna, megszabadulhatok-e a pótcselekvések kényszerétől, hogy jelen tudjak lenni abban, amit éppen teszek. A bencések nagy jelmondata, imádkozzál és dolgozzál. A jezsuiták a jelmondata hasonló, munka közben légy jelen. Legyen imádságos a te munkád, és a munkád legyen imádság. Tehát úgy tudjak jelen lenni, hogy értsem, hogy mit teszek, amit éppen teszek, és ne egy kényszeres izgágaság legyen csupán. Valami ilyesmiről beszéltem az imént, amikor a cselekvés csendjéről, vagy a csendes cselekvésről szóltam.
Lelkész úr, ezennel is köszönjük az értékes válaszait, és köszönjük, hogy velünk volt.
Nagyon köszönöm én is, hogy jelen lehettünk. Én éreztem az itt létünknek a csendjét, megajándékozva érzem magam, és kapcsolódni szeretnék a tudatommal is, a figyelmemmel is, a hallgatókhoz, az ő meghallásukhoz, és cserében én is hallani szeretném őket, érzékelni szeretném valahogy a lélek jelenlétében. Áldott jó éjszakát, és köszönöm a jelenlétünket, az itt létünket.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangban, azonban adósok vagyunk még a ma esti gondolattal, és most Pilinszky János gondolatával élünk, idézem, a föltétlen szeretetnek belső béke és szabadsága neve, vele ellentétben az ítélkező ember haragban él és zűrzavaros gondolatokat áraszt maga körül. Lelkész úr, kérjük, hogy szóljon hozzá az idézethez.
Nem csak a tudománynak van exakt nyelve. Az iménti Pilinszky sorok gyakorlatilag gyönyörű foglalatát adták mindannak, amit én az elmúlt három műsorban, bármit is így a kérdéshez hozzá tudtam tenni. A föltétlen szeretet, ami maga az én meggyőződésemben maga a Jóisten. Nem okozatiság dönti el, hogy valaki érdemes a szeretetre vagy sem, hanem a szeretet szeretni tud. Ez a Jóisten jelenléte maga. Hát persze, hogy a belső békével jár. Hát persze, hogy a vele való találkozás integrál, engedi, hogy létezzek. Persze, hogy a szeretet kíváncsian azt mondja, hogy legyél. És ennek a megfeleléstől való mentességnek szabadsága neve. Hogy felszakadhat bennem a kreativitás, és nem egy kényszerből, nem egy megérdemlésből, egy kiharcolásból köszönhetem azt, hogy vagyok a szeretőben, a szerető előtt. Ezzel ellentétben, amikor én kiprojektálom a magam elégtelenségét, amikor nem az saját életemet élem és harcolom, hanem emiatt hibáztatok valakit, valamit, ez lenne az ítélkezés, és ez az életem megkeserítője, ez az okkeresés, amit magamon kívül helyezek, és így leszek én áldozattá. Ez lesz az a zűrzavar, ami a zajt hozza. Köszönet Pilinszky Jánosnak ezekért a szép sorokért, azt gondolom, hogy teljesen egyet tudok érteni vele, és várom, hogy találkozzunk az ő békéjében.
Mi is köszönjük a kiegészítő gondolatait. Tisztelt hallgatók, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét is. Ma esti vendégünk Jakabos Barnabás, jezsuita szerzetes nevében is. További kellemes estét kívánunk. Az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.